Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor, költőmata vagyok, ez pedig a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amiben egy általa meghívott kedves vendéghoz egy általa kiválasztott verset, és ez ma is ugyanígy lesz. A mai vendégem pedig nem más, mint Nagy Katica, akit köszöntök sok szeretettel. Hello!
Szia, hello!
Szerintem most már elértünk arra a szintre, hogy különösebben nem kell elmondani, hogy ki vagy, de azért... azok kedvére, akik mégis elkerülték volna a munkásságodat. Színésznő vagy, és legfrissebben talán a Semmelweis című filmből, mint a női főszereplő lehet téged látni és ismerni, amivel én kb. Két hete találkoztam, vagy néztem meg, valami még streamingen fönt van.
Netflixen, igen.
Talán ott, és akkor bepótoltam ezt az elmaradásomat, és élmény volt számomra, úgyhogy semmi rosszat nem fog tudni róla mondani. Hiába szeretnék. Nem, egyébként nem szeretnék. Nem erről fogunk beszélgetni, csak gondoltam, hogy illetve lehet, hogy majd valamilyen úton-módon szóba fog kerülni a beszélgetés során. Viszont ahol talán először találkoztam veled, az a Rossz versek volt.
Igen, 2019, azt hiszem, nem, 2018-ban jelent meg, igen.
Igen. Akkor tehát végeztél, ugye? Vagy akkor még
19-ben,
utolsó év?
19-ben végeztem, és 18, tehát ez igazából a végzős év volt, aha, ami nekem, én ezt imádtam, hogy akkor jelenik meg egy film, ami, amit szeretnek az emberek, tehát hogy ez egy jó indulás volt tulajdonképpen.
Ez egy jó indulás, igen. És azon gondolkoztam, miközben idefelé jöttem a kocsiba, hogy ha most valaki azt mondaná, hogy nézzük meg valamelyiket a kettő közül, akkor én a Rossz verseket szeretném még egyszer megnézni.
Hát azt nagyon-nagyon, azt a filmet szerintem nagyon nagy kultusz övezte egyrészt, aha, egy bizonyos körben. Másrészt nagyon érdekes, hogy a mai napig nagyon sokan mondják ezt, amit te, hogy nagyon megragadt, vagy nagyon maradandó élmény, nagyon nagy kultusz élmény ilyen, aha, magyar filmek közül.
És ha jól sejtem, akkor neked is egy teljesen másfajta munka volt, mondjuk ha két filmet össze akarnánk hasonlítani, mert megint csak ezen gondolkoztam, idefele jövet, hogyha két filmet valahogy megpróbálnám összehasonlítani a te szemszögedből, akkor egy tök nekem kívülállóként az jön le, hogy valami tök másfajta munkát kell végezni a kettőbe, mert mint hogyha nekem a Rossz versek az egy kicsit improvizatívabb, játékosabb színjátékot engedett volna meg, addig mondjuk a Semmelweis az egy nagyon pacekul összerakott, szinte ilyen hollywoodi jellegű,
abszolút,
gyár.
Érdekes egyébként, tehát hogy valamelyik, nem régiben én is visszanéztem a Rossz verseket, és abszolút kölyök vagyok. Tehát, hogy össze se lehet hasonlítani úgy a kettőt.
Ennyit
hogy
számít 4-5 év?
Szerintem nagyon sokat.
De tehát mi történt veled ennyi idő alatt?
Egyszerűen ott még cuki voltam.
Hát és nem tudom. Igen, pont akartam mondani, hogy mennyire nem vagy ma már az.
Nem tudom, más, tehát, hogy tényleg pont az a 4-5 év, amikor az emberen nagyon látszik a változás. Tehát ez a, hát most már mindjárt 30 vagyok, és ott pedig 20. Hát amikor forgattuk, ott voltam, szerintem ilyen 22 körülbelül, aha, és a 23-24, mikor megjelent, és szerintem az még, tehát ott még pont meg volt ez a baba arcom, és iszonyú aranyos vagyok benne, hogy visszanézem, de ott nyilván valahol ez is volt a szerep, hogy egy ilyen életvidám cuki csaj, aki ért, tehát hogy okkal siránkozik egy férfi, szóval ezt kellett megtestesíteni, és egyébként a munkamódszer az abszolút egy újszerű munkamódszer volt számomra, amit ott kipróbálhattam, ez tényleg improvizáció alapú volt nagyon sok szempontból. A Semmelweis pedig egy elég feszített, ahogy mondtad, egy feszített profi munkatempójú, nagyon, nagyon olajozottan működő rendszer volt, ahogy dolgoztunk.
Aha. Hiányzik neked az a Katica?
Nem. Nem tudom, valahogy naívabb voltam abban az időben, tehát én sokkal jobban szeretek 30 lenni. Aha. Egyrészt sokkal többet is tudok úgy a világról, meg a körülöttem lévő dolgokról, de valahogy magamról is.
De ez általában nem jó. Nem? Nem, az a megélésem, az ember minél többet érzem. Tud, Annál elkeserítőbb a helyzet.
Nem tudom, én azt érzem, hogy pont most vagyok abban a fázisban, hogy tudom használni azt, amit tudok magammal kapcsolatban. Vagy
jó,
a világ...
de ad egy bizony, ez biztonságot.
Igen, egy biztos, tehát egy biztonságérzetem van, úgymond.
Aha. Most te nagyon hülyén jön ki ez, de hogy nekem volt egy saját versem, vagy hát írtam egy verset, annak volt két olyan sora, nem fogom tudni jól idézni, pedig ugye nagyságoktól pontosan kéne, de hogy jobb volt csukott szemmel szaladni az erdőben, mint vallani néhány nemes elvet, valami ilyesmi volt. Aztán lehet, hogy...
Van benne valami, tehát van benne valami, értem, amit mondasz, van benne az a típusú szabadság, amit az ember megél jó esetben 17-től 23 éves, vagy 20, nekem ilyen 24-25-ig tartott, 25 éves koráig az a féktelenség, vagy ez a fejjel a falnak életérzés, ami amúgy nagyon felszabadító és zsigeri tud lenni. Tehát, hogyha így visszagondolok, akkor feljön ez az ilyen szikrázó érzés, ami ilyen tini vagy fiatalkorban benne van az emberbe. Ez a naivsággal átitatott vehemenség, de valahogy esküszöm, hogy nem hiányzik nekem. Tehát,
aha. Jó, most megint bujkál bennem, ahogy ebben a műsorban többször a soha fel nem nevelt kis pszichológus. És rögtön eszembe jutott az, hogy vajon miért lehet az, hogy neked fontosak ezek a kapaszkodók, de nem fogunk itt analizálni.
Analizálhat.
Igen?
Nyugodtan.
De ingyen egy óra az amatőr pszichológustól.
Én bírnám.
Igen?
Igen, kellenek a panelek. De lehet, hogy ez is egy szakasz. Lehet, hogy ez is egy életkori sajátosság. Tehát, hogy... Én abban hiszek, hogy mindig egyre jobb lesz. Szóval, hogyha tisztán tudod látni, tehát ha most azt mondtam volna, hogy ez nem így van, hogy én nem vagyok bepanelezve, vagy aha, valahol befalazva, vagy nem kapaszkodom valamibe, vagy nincsenek bennem görcsök, vagy nem vagyok néha befeszülve, akkor lenne szerintem baj. Tehát, hogyha én ezt folyamatosan látom, kamerázom, de jól kamerázom úgy, hogy közben tudok rajta, vagy próbálok rajta változtatni, akkor folyamatosan előre fogok haladni, szerintem, legalábbis ebben hiszek, vagy ez az, amire vágyom. És
nem félsz attól, hogy menet közben elveszíted magad? Mert köztünk van egy nem csak egy korkülönbség, és például nekem az elmúlt néhány évem az ettől való félelem kialakulásának a megfigyelésével zajlott, hogy oké, persze az ember fölvesz egy csomó panelt, meg mondjuk úgy, hogy érik, meg okosul, meg bölcsül, meg nem tudom micsoda, csak közben meg pont a lényeg veszik el az ön azonosságának a lényege.
Egyelőre nem érzek ilyet, de hogyha érezném, akkor biztos, hogy megpróbálnék ellene tenni, tehát hogy szóval nem hiszem, hogy annyira belennék fagyva, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy tehát ez nem az az állapot, amiről szerintem te beszélsz, de egyébként meg jogos a félelem, de lehet ezt mindenféleképpen oldani, tehát például pszichológussal.
Aha, világos, jó. Ide csatlakozik még egy kérdés, amik mellett közben eszembe jutott, mégpedig az, hogy egyszer valamikor nem is olyan régen, még így a Semmelweis film kapcsán nyilatkoztad, hogy neked mennyi munkád volt ennek a karakternek megformálásában a tekintetben, hogy megtaláld azt a cuki, kedves, nőies szerepet, ami ehhez a karakterhez kell, és ahhoz egy kicsit így megrökönyödtem, hogy de miért, hát így ránézésre te ilyen vagy.
Igen, de ez szerintem érdekes, hogy nem feltétlenül össze, és ezt más színészeknél is láttam, hogy nem feltétlenül összeegyeztethető azzal, hogy mik azok a tulajdonságok, vagy ilyen lelki aspektusok, amiket könnyen kihoz egy színész. Tehát, hogy sok-sok személyiség él bennünk, vagy személyiségrész, és hogy nem biztos, hogy ez egyenesen arányos azzal, amit a hétköznapokban megélsz. Én például sokkal jobban szerettem az ilyen fiúsabb, kekkebb, kicsit zárkózottabb, flegmatikusabb, úgymond modernebb, tüskésebb csajokat játszani, akár színpadon, akár filmben. És annak ellenére, hogy az életben egyébként egy cuki vagyok, vagy ahogy az emberekhez ilyen nagyon kedvesen tudok szerintem tök jó fejként kapcsolódni. Tehát, hogy ez nem teljesen egyenesen arányos ezzel. És ez egy valami olyan, ami ott van, vagy nagyon ott van, uh-huh. és pont ezért kell egy kicsit ágyúrni ahhoz, hogy egy az egyben meg tudjam jeleníteni talán. Régen teljesen másfajta aspektusokat tartottam el. Tehát például, amikor kezdtem az egyetemet, mondjuk az áldozat szerepkört teljes mértékben eltartottam. Tehát egyáltalán nem tudtam az egyetemi évek alatt, többször belebuktam a színpadon az áldozat típus, áldozati szerepvállalásra. Nem tudom, hogy ez azért megint pszichológia, hogy ez azért
akartam
van.
Akartam pont mondani, hogy
hogy ott van
vagyunk.
Valahol, és az ember annyira ellene dolgozik, hogy még mutatni is szégyelli, vagy azzal is elakadása gondja van. De aztán képzeld el, hogy ezt feloldottam. Tehát pont azt érzem, hogy minden egyes szereppel, amivel így dolgom van, azzal nem véletlen van dolgom, hogy ezeket akár terápiásan így átdolgozzam magamba, hogy utána sokkal smoothabb legyek az életben is.
Uh-huh. Akkor mostantól lehet, hogy te fogsz fizetni a szerepekért.
Nagyon szívesen.
Terápiás jelleggel veszel részt ezekben.
Hát már melyikben, meg mikor, hogy.
Na,
tehát ez...
persze, nyilván. Változtatott rajtad valamit ez a legújabb siker?
Ezt érdekes, hogy ezt kérdezték már is.
Akkor ugorjunk.
Nem.
Jó, oké.
Nem. Nem.
Nem csak amiatt, hogy a személyiségfejlődésekről beszélünk, és szerintem ebben nagyon sok zsákutca lehet benne, és hogyha te ennyire tudatosan szemléled saját magad, a saját önazonosságodat, akkor valószínű odafigyelsz arra is, hogy ne ragadjon ez magával.
Nem, egyébként gyűlölöm a nagyképűséget, vagy gyűlölöm azt, amikor valaki a teljesítménye függvényében többre tartja magát, mint más embereket, uh-huh. mert annyira persze minden ember más, meg más a teljesítmény, mások a képességek, mások a tehetségek, más az, ahol tartunk az életünkben, de valahol mégis, úristen, iszonyú nyálasan fog hangzani, de hogy tök egyek vagyunk, vagy egyformák vagyunk, vagy az a dolgunk, hogy egymást fejlesszük, és egyébként azt figyeltem meg, hogy az igazán tehetséges és értékes emberek minél többet letesznek, azt mindenki tudja, vagy ezt sok ember szájából lehet hallani, hogy azok az emberek, akik igazán értékesek, emberileg és szakmailag is, valamiben expertek úgymond, azok egyáltalán nem nagyképűek, vagy nem engedik magukat felülni egy magas lóra.
Ez így van. Érdekes ilyenkor megfigyelni. Most akkor vonatkoztassunk el a világtól csak a magyar jelenségre, a celebritások, akik lehet, hogy csak éppen valakinek az ex-valakijének a valakijai.
Igen, meg egy műsor, vagy valami is.
Igen, de hogyha megnézzünk mondjuk 10 magyar úgynevezett celebet, abból biztos, hogy 8 tulajdonképpen semmilyen értéket nem teremt, de mégis valahogy kitermelődik, és megtöltik a képernyőt, és valamiért valakik úgy gondolják, hogy szükség van erre.
Ez, bocsánat, hogy ez a legérdekes, tehát erről egy külön beszélgetést lehetne nyitni, hogy az embereknek mire van igényük valójában egyébként, tehát hogy mi az, amire nagy mértékben igény van, mindegy, erről hosszan lehetne beszélgetni.
Erről nagyon sokat lehetne beszélni, csak hogy mondjak egy rádiós példát, ha már egy rádiós stúdióban vagyunk, például a zenehallgatás, hogy azt feltételeznénk, hogy a rádióknak van egy edukációs lehetőségük arra, hogy mondjuk a zenei ízlést formálják. És mégis a szenny megy a legtöbb rádióban zeneként, és miért? Mert azt mondják, hogy mert erre van igény. De miért arra van igény? Mert folyton ezt játsszuk. Tehát ez egy ilyen ördögi kör.
Igen. Igen, hogyha, hát igen, itt a kiszolgálás kérdése is előkerül, hogyha mi egy az egybe elkezdjük kiszolgálni azt az igényt, amiről azt gondoljuk első pillanatban, hogy oké, ez tényleg beakad, mert valószínűleg tényleg így kezdődik a dolog, hogy az akad be, ami könnyen emészthető. Na de ugye itt megint azok a felelősség kérdések kerülnek uh-huh. elő, hogy de tulajdonképpen azt fogják fogyasztani. Tehát, hogy hol keverem el mondjuk a poppal azt, ami egy kicsit magasabb minőségű.
Igen.
Vagy van-e rá indítatásom, vagy, hogy belekeverjem esetleg, vagy, mert egy az egyben nem hiszem, hogy meg lehet változtatni a tömegek ízlését, de biztos, hogy vannak erre módszerek, amikben mi nem látunk bele, én legalábbis nem, hogy hogyan kell csöpögtetni az értéket például, hogyan kell elkeverni a nem olyan, a kicsit popba, vagy mainstreambe.
Mindenesetre én élvezném, hogyha a celebritásaink nagy része, vagy hát az arányok legalábbis afelé mutatnának, hogy van érték. Van egy műsor, néha el lehet azért csípni, ahol mondjuk felbukkannak olyan arcok, akiknek mondjuk én adok a szavár, vagy akiket szívesen nézek, de ebből van kevesebb. Jó. Tök jó, hogy a műsorunk címe ugye hozz egy verset, te pedig szerepeltél Rossz versek című filmben, tehát már itt van egy ilyen összecsengés, és ma fogunk versekkel is foglalkozni, sőt lehet, hogy most be is dobom neked azt, hogy ha jól tudom, már pedig általában jótok ilyen dolgokat, neked az Ithaka című vers az egyik szívedhez közel álló, és nem ezt hoztad ma, ami nem baj. Úgyhogy csak érintőlegesen mindenképp szeretnék vele foglalkozni. A nézők, hallgatóknak javasolnám, hogy esetleg keressenek rá, és olvassák el, nem vészesen hosszú, de hogy... Azzal kapcsolatban jutott ez most eszembe, amiről beszélgettünk, hogy a te fejlődésed és az úton levésed az, mintha összecsengene ezzel a verssel, ami nagyjából arról szól, hogy minél hosszabb, keresd a minél hosszabb utat, és élvezd ki annak minden pillanatát.
Igen, ezt a verset az egyetemi mesterünk, egyébként Kavafiszt, magát a szerzőt, az egyetemi mesterünk mutatta, és hozta nekünk tulajdonképpen órára, Zsótér Sándor, és ez az ő hitvallása, ami tulajdonképpen ezután az én hitvallásom is lett, de nem csak szakmai értelemben ragad be nekem ez a vers, hanem ez az, amit mondasz, hogy a hosszú út az kifizetődőbb, vagy gazdagabb, vagy inkább úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem a rövid utat kell folyamatosan keresni, hanem a tartós dolgok kialakításának a lehetőségét. Akár úgy, hogy jobban megmunkálja az ember a földet. Egy kicsit több munkával, kicsit több vérrel, több verítékkel. Tehát, hogy nagyon-nagyon kecsegtető a könnyű siker, visszautalva például a celeb világra, vagy az egész műanyag világra, nagyon-nagyon kecsegtető, és egyébként hazudnék, ha azt mondanám, hogy néha nem kap el engem a hív, nem vagyok én se hirtelen, vagy nem akarok valamit azonnal, vagy nem vagyok türelmetlen, de megpróbálom magamat visszahúzni, hogy sokkal többet tudok fejlődni emberileg, szakmailag, hogyha kivárom a dolgokat, és hogyha több energiát kell beletenni, akkor több energiát kell.
Megengedi ezt a mai világ szerinted?
Hát én nekem nem érdekel. Nem, hülyéskedek. Nem tudom, szerintem hogyha mi megengedjük magunknak, akkor minden
hát
megengedel.
Nem azért, csak közben meg egymást tapossák az emberek, tehát időt hagyni sokszor luxus.
Igen, de nagyot is lehet zuhanni, tehát igazából bármi történhet, ez a legviccesebb, vagy legszebb az egész életben, hogy bármi történhet, tehát magasról nagyon nagyot is lehet esni. Főleg, hogyha az ember gyorsan kerül nagyon magasra, szerintem az, amit így magam körül láttam példát, az a legveszélyesebb, mert onnan nagyon-nagyon fáj szerintem leesni.
Főleg, jó, ez jó, hogy így mondod, hiszen a beszélgetésünk elején ugye szóba került az, hogy te pont azért élvezed a jelenkorodat, azzal szemben, amilyen voltál, mert tele vagy kapaszkodókkal, vagy egyre több van az életedben.
Igen, igen, igen.
És aki kapaszkodik, az nem tud leesni.
Hát szerintem az a fontos, hogy az embernek mi a fontos. Tehát, hogy csak a szakmámba, tehát, hogy én akarok lenni a legjobb, hogy hamar akarok odaérni, hogy sokat akarok termelni, hogy persze maximalistának lenni jó, meg a legtöbbet kihozni magadból jó, meg büszkének lenni magadra jó, de ha csak ez a fontos, akkor nincs szerintem kapaszkodó.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Nagy Katicával.